Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 105. Zsoltár első versét énekeljük. Adjatok hálát az Istennek. Helyünket elfoglalva 455. dicséretünket énekeljük, 455. dicséretünk első 5 versét, testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Isten igéjét a 149. Zsoltárból. Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicsérje őt a kegyesek gyülekezete. Örvendezzen Izrael az ő teremtőjében, Sionnak fiai örüljenek az ő királyukban. Dicsérjetek az ő nevét tánccal, dobbal és hárfával, zengjetek néki. Mert kedveli az Úr az ő népét, a szenvedőket szabadulással dicsőíti meg. Vigadozzanak a kegyesek tisztességben, újjongjanak nyugvó helyükön. Isten dicsőítés legyen torkukban, két élő fegyver kezeikben, hogy bosszút álljanak a pogányokon és megfenyítsék a nemzeteket, hogy láncra fűzzék királyaikat, főembereiket pedig vasbilincsekbe, hogy végrehajtsák rajtuk a megiratott ítéletet. Dicsőség ez ő mindent kegyeltjére, dicsérjétek az Urat! Isten tegye áldottá igéje hallgatását, befogadását, megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Mi is dicséretmondásra gyülekeztünk egyben, mennyei atyánk, hogy kiki külön a maga életében megtapasztalt áldásokat is idehozva, együtt és közösen emlékezzünk nagyságos dolgaidról, szabadításodról, hűségedről, irgalmasságodról, és mindenek fölött arról, hogy a proféták által adott ígéretet betöltötted, Krisztusodat elküldötted, kereszthalála és feltámadása által kiszabadítottál bennünket bűnből, halálból, elveszésből, és átvittél minket az ő szerelmes országába. Dicsérünk és magasztalunk. Kérünk, mennyei atyánk, a mai alkalmunkon is, igéd erejével, szent lelked világosságával, áldj meg bennünket, hogy énekünk, imádságunk, szavunk és ujjongásunk dicsérete mellett tudhassunk téged egész életünkkel is magasztalni, szent élettel, jó törvényed megtartásával, igaz rendet betöltésével, a szeretet útján való járással. Olyan kevés ehhez az erőnk, és még kevesebb az akaratunk, de mégis erre vágyakozunk, és kérünk, légy itt közöttünk lelked által, áldj meg bennünket, taníts minket a Krisztus útján járni. Ő érette, hallgass meg könyörgésünket. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és készüljünk Isten igéjének hirdetésére. Énekeljük, kedves testvérek, 370. dicséretünk második versét, Te szentségnek új világa. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéje, melynek alapján üzenetét lelke segítségül hívásával közöttetek hirdetni kívánom. Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott levelében olvasható, az efézusi levél 4. részében a 17. verstől. Ezt mondom, és annak okáért bizonyosságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak elméjük hiába valóságában, kik értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, amely a szívük keménysége miatt van bennük, kik erkölcsi érzés nélkül önmagukat bujálkodásra adták minden tisztátalanságnak, nagy nyereségre való nyerészkedésre. Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust, ha ugyan őt megértettétek, és ő benne megtanítattatok, úgy, amint az igazság van a Jézusban. Hogy levetkezzétek a ma régi élet szerint való óembert, amely meg van romolva a családság kívánsága miatt, megújuljatok pedig a ti elmétek lelke szerint, és felöltözzétek ama az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, ki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Haragudjatok ám, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen haragotokon, se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Aki orzott, többé ne orozzon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Semmi rohadt beszéd szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. És meg ne szomorítsátok az Istennek ama szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltság napjára. Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasak, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett nektek. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, a felolvasott rész egyik súlyos mondandója egyetlen egy címszó alá foglalható össze: korrupció. Erről eleget beszélnek ma Magyarországon, minden sarokban, minden pult alatt, minden polcon, minden levélrezülésben, minden szóban korrupciót sejtünk, vagy sejtetnek velünk. Természetesen szeretném ehhez hozzáfűzni azt a cinikus mondást, amit nem Magyarországon, hanem még annak idején Amerikában ösztöndíjasként hallottam, ott is bőven virágzik a korrupció, ott is sokat beszélnek róla, és ott mondta egy cinikus egyszer: a korrupció az, amiből én kimaradtam. Értjük jól. De az az igazság, kedves testvérek, hogy nekünk fordítva kellene ezt mondanunk: a korrupció az, amiből nekem ki kell maradnom. A múlt alkalommal nagy bátran beszéltem krízisekről az efézusi levél kapcsán, és elmondottam, hogy a Pál apostol, aki Rómában van letartóztatva, kezdődik a keresztyénüldözés, hamarosan elindul a pere, és majd jön a Néróféle keresztyénüldözés, amikor ráfogják a keresztyénekre a nagy vádat, ez 2000 év óta újra meg újra előkerül, odium humani generis, tudnék, hogy a keresztyének gyűlölik az emberi nemzetséget, és aztán Pál apostolt is lefejezik, de még ennek előtte levelet ír ennek az efézusi gyülekezetnek, akik értesültek az apostol letartóztatásáról, és meginog a hitük, mert annyi jót, annyi áldást, annyi szépet kaptak az apostol igehirdetése nyomán, úgy bele tudtak növekedni a Krisztus kegyelmébe, és most ez a szent ember ítélet alatt van, el fogják ítélni, mint egy közönséges fölforgatót, mint egy bűnözőt, ilyenkor meginog az ember. De láttuk a múltkori rész kapcsán, hogy emellett a krízis mellett még más nagy krízisek is vannak. Például az, amit az Istentől elidegenedett ember mond mindig, és gyakorol is, egy szóba így foglaltuk össze, hogy nincsen kegyelem, csak érdem van, szerezni kell, hozzájutni, ügyeskedéssel, erővel, hatalommal, bárhogy nincs kegyelem, miközben a kereszténység döntő üzenete az, hogy csak kegyelem van. Mert ha nincs kegyelem, akkor nincsen semmi. És a harmadik krízis, amire utaltam, mint egy kicsit előre tekintve a mai igére, az, ami régi emberünknek és a Krisztusban megszületett új énünknek a nagy küzdelme, amit Pál apostol sajátos kifejezéssel így ír le: ó ember, illetve új ember. És most itt ebben a felolvasott szakaszban az egészen konkrét tanácsok közben erre irányítja rá a figyelmünket, azt mondja, hogy vetközzétek le a régi élet szerint való óembert, a régi embert, a régént, és öltözzétek fel az új embert. Azt is elmondtam, kedves testvérek, hogy Pál apostol itt még kimélettel beszél egy másik gyülekezetnek, a kolossei gyülekezetnek, nem messze esett Efézustól. Nagyjából ők is ugyanolyan helyzetben voltak, mint az Efézus gyülekezet, ott már egyenesen azt írja, hogy öldököljétek meg az új embert. Nem azt mondja, hogy vegyétek le, mint egy ócska göncöt, ami már elszakadt, javíthatatlan, varhatatlan, kipállott, dobjátok félre, és öltözzétek fel az új embert, ott erősebb szavakat mond. De a lényeg mind a két esetben, kedves testvérek, ugyanaz, hogy egy nagy és mély krízisben élünk, és ennek a krízisnek a döntő oka az, hogy ó ember, hadd mondjam így, hadd személyítsem meg, ó ember, visszatér. Akik szeretik a mozit, meg a Csillagok háborúját, akkor így is mondhatnám, a Birodalom visszavág. Pedig ó ember, tud hallgatni, meg félrevonulni. Amikor átragyogja az életünket Isten csodálatos világossága, amikor megrezdül a szívünk a megmentő kegyelem hallatán, amikor Isten jóságossága áthat bennünket, és elkezdődik az életünk formálódni, akkor ó ember félreáll, akkor ő nincs ott. Nincs is. Ugye mindenki ismeri életének ezeket a diadalmas pillanatait. Megszabadulni egy borzalmas, rettenetes szokástól, valami habitustól. Van egy ismerősöm, aki aféle visszaszóló ember. Ez egy rettenetes tulajdonság. Mindig visszaszól. Mindenkinek visszaszól. Már legalább 10 állást veszített el, mert visszaszólt a főnöknek, visszaszólt az alkalmat, mindig neki van igaza. Aztán mindig kiteszik, hogy hát kint az utcán, ott lehet igazad. És aztán nagy küzdelmek árán, sok imádkozás árán elkérte, hogy egyszer már cipzározza be neki az Úristen a száját. És megtörtént. Micsoda újongás, fantasztikus, diadal, végre megváltozom, végre abba hagyok valamit, végre egy önmagam és mások kárára való tulajdonságtól megszabadulok, ahogy az apostol is mondja itt, semmi rohadt beszéd a ti szátokból ki ne származzon. Hát most nem mondtam semmi rohadtat, megújultam. Ó, ember eltűnt. Aztán adott alkalommal ó, ember visszatér, és újra próbálja érvényesíteni jogait. Meg kell vele küzdeni. Jézus Krisztus, kedves testvérek, sehol nem ígéri nekünk, hogy aki az ő követésébe indul, az egy csattintás, és eddig gazember volt, most már oda tesszük elő az I betűt, és igazember, eddig sötétségben járt, átlép egy határvonalat, és most már csupa világosság lesz. Eddig ő volt a világ legförtelmesebb embere, most már föl lehet terjeszteni béke Nobel-díjra is, mert olyan szent, és éltébe szenté lehet avatni, ezt ő sehol nem ígéri. Azt olvastuk a keresség szereztetés igében is, hogy tanítsátok meg őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Meg kell hát küzdeni, és ez napról napra való krízis. Az énekünkben, kedves testvérek, a régi szép, kegyes pietista énekben, Terztégen énekében azt énekeltük, ó emberünk, ha szenved, ez a régi énünk, az jó, tudom. De nem csak az ó ember szenved, kedves testvérek, szenved az új is. Mert ott van még a régi, mert visszatér, mert követeli a jogait. Akik faluhelyen lőttek föl, vagy van kertjük, tudják, hogy mit mondok azzal, hivatkoztam már erre néhányszor, hogy tarack. Az valami gazféle. Hosszú, fehér, elágazó gyökérzete van. Édesapám, amikor nagyon idétlenkedtünk, egyszer berúgtuk az ablakot, fociztunk az udvaron, tehát valami büntetésnek ilyenkor kell lenni, mert ezerszer elmondta, hogy az ablak alatt ne focizzunk, meg ne játszunk labdarúgó világbajnokságot, vagy legalább a kapu ne az ablak legyen. Úgyhogy hátra küldött bennünket a kertbe tarackot szedni. Azt kézzel kell. Mert hiába megy neki az ember ásóval, kapával, ennek a gaznak az a tulajdonsága, hogy ha szétdarabolja az ember a hosszú fehér gyökeret, minden kis darabkájából újabb, meg újabb, meg újabb sarjad. Kézzel kell. Hát így kell, kedves testvérek, az új emberrel harcolni, kézzel. Itt nem lehet sarabolni, nem lehet lelki gyomirtót alkalmazni, nem lehet valamiféle nagy ásóval, kapával, kaszával nekiugrani. A saját életünkben naponkénti küzdelmet kell folytatni. Sok minden megnehezíti ezt. Egy példát hadd hozzak ide, és értették jól az efézusiak, amikor az apostol arról ír nekik, hogy ne legyetek olyanok, mint amilyenek voltatok egykor, mint a pogányok, akik elidegenedtek Istentől, és mindenféle tisztátalanságnak nagy nyerességgel való cselekvésére adták magukat. Efézusban történt ugyanis, hogy amikor az apostol odaérkezett, missziói útján megszervezte a Keresztelő János tanítványaiból az első gyülekezetet, és komoly eltökéltséggel akartak az efézusok új életbe élni, akkor ebbe a pogány városba, ahol vallási turizmus is volt, és abból éltek nagyon sokan, többek között a céhmester Demeter, hogy mindenféle kis szuveníreket öntöttek, ötvös művész volt, Diánának, a termékenység istennőjének a kultusza volt ott, mentek oda egész Kis-Ázsiából, áldoztak neki, és hát megvették a szuvenírt, hazavitték. És jöttek ezek a keresztények, és azt mondták, hogy Diána, hát az semmi. Termékenység, kultusz, az semmi. Pogányisteneknek áldozni, bálványáldozatot bemutatni, az semmi. És abban a pillanatban ez a Déméter és a társai egy nagy forrongást keltettek a városba, a keresztjének ellen, mert úgy érezték, hogy hát elvész a kereset. Nem lesz többet jó ipar, nincs többet bevétel. Tehát tökéletesen értették az efézusok, hogy mit jelent hamissággal nyerészkedni, mit jelent pogány módon élni, és ezzel nekik naponként meg kellett küzdeni. Sok minden megnehezítette ezt nekik. De láttuk a felolvasott szakaszban, hogy még több minden szükségessé teszi. Mert arról beszél az apostol, kedves testvérek, hogy ne járjatok többet úgy, mint a pogányok jártak. Elméjük hiába valóságában, és ez azt jelentett itt ez a hiába valóság, hogy okosak voltak, okoskodtak, sok tudományt hirdettek, minden sarkon volt egy filozófiai tanszék, és mindig zsákutcába jutottak. Itt ez jelent a hiába valóság. Mindig elérkeztek egy falig, mindig újra kellett tervezni, mindig ki kellett tolatni, mindig meg kellett fordítani. Ne éljetek így, járjatok az élet útján. Aztán még hozzátesz az apostol azt is, hogy ne éljetek úgy, mint ők, akik értelmükben meghomályosodtak, micsoda ellentmondás, az ész fénye sötétsége táraszt. De voltak ilyen szakaszai az emberiség történelmének, nem is kell nekünk 2000 évvel Efézusba visszamenni. Aztán folytatja, elidegenültek az isteni élettől, a tudatlanság miatt, amely szívük keménysége miatt van bennük. Elidegenülni, kedves testvérek, az azt jelenti, hogy nem veszek részt, kizárom magamat, kívül állok. És most nem a filozófiai elidegenítésről van szó, amikor kizárnak valamiből, például egy polgári közösség javaiból, vagy ismeretek lehetőségéből, hanem amikor én zárom ki magam, elidegenül. Tékozló fiú, atyám ad ki a rámeső részt, az atya kiadta, mintha meghalt volna már, fogta az örökséget, és messze vidékre költözött, elidegenült. És nem vett többet részt az atya életében. Elidegenült, messze vidékre költözött. Ne legyetek ilyenek. Annyi minden szükségessé teszi, kedves testvérek, hogy a Krisztus útján járjunk, annyi minden megnehezíti, és egyedül, még egyszer mondom, a kegyelem teszi ezt lehetővé. Csak néhány pontot vettem ki, kedves testvérek, az apostol hosszú felsorolásából, ami aztán majd folytatódik az 5. meg a 6. részben, Most ezeket a sorokat olvassuk, kérek, kikét, aki otthon a Biblia fölé hajol, egyenként téterről téterre olvassa ezeket végig, forgassa meg a szívében, mert ez a Krisztus iskolája. És ha már évkezdet van, tudom, sok gyermek ilyenkor szomorú, de talán még az első héten boldogok voltak, ha jó volt a tanító vagy a tanár, mert hát egy picit átismételték, ami az előző évben volt, meg ami a nyáron történt, aztán majd jövő héten nekilendülnek. A Krisztus iskolájában is, kedves testvérek, újra meg újra ismételni kell. Olvassátok így majd ezeket a szavakat, most csak néhányat emelek ki, ami mind ehhez a központi motivumhoz vezet: romlottság, korrupció. Azt mondja az apostol először is, hogy ne legyetek olyanok, mint voltatok egykor, akik Krisztustól elidegenedve szívetek keménységében jártatok, öltözzétek fel az új embert, és mondja az apostol, ne legyetek erkölcsi érzék nélkül. Ez egy szép magyar értelmező fordítás, szó szerint úgy kellene fordítani, ne legyetek érzéketlenek, akiknek semmi nem fáj, akik elmennek az élet rettenetes és csodálatos dolgai mellett, mert az érzéketlenség mind a kettőt jelenti. Ne legyetek érzéketlenek. Aki olvasta Truman Capote amerikai író híres könyvét, amely egy gyilkosságról szól, és ez az író a fegyházba, a halálra ítéltekhez elment, és először csak riportot akart készíteni, de aztán egy nagy irodalmi mű lett belőle. Ez a címe, hogy hideg vérrel, vagyis érzéketlenül, hogy emberek, embertársaikat csak úgy megölik és kirabolják. És a síralomházban, és a bíró előtt, és az ügyvédjüknek, és az írónak, és a családtagjaiknak nem tudnak semmit mondani, hogy miért. Csak ne legyetek erkölcsi érzék nélkül. Fájjon a rossz, és örüljetek a jónak. Aztán azt mondja az apostol, vetkezzétek le a ma régi élet szerint való óembert, amely meg van romolva, most hadd fordítsam így, amely korrupt a család kívánságuk miatt. És itt, amikor azt mondja, hogy vetkezzétek le, akkor használhatná, mert másút mondja az apostol például a korintusi levélben, amikor a feltámadás titkáról és az eljövendő élet utáni vágyakozásáról beszél, akkor azt mondja, hogy mi, akik sátorházban lakozunk, vágyakozunk levetkőzni ezt a romlandót, és fölöltözni azt, ami romolhatatlan, de ott nem a korrupció szót használja. Ott a veszendőt, ott a mulandót használja, ott a törékenyt, a kiszolgáltatottat, amire azt szoktuk mondani, hogy porból vétetik, és porrá lesz. Itt, amikor azt mondja, hogy vetkezzétek le, akkor nem a féle szép vetkőzésre gondol. Úgy sorrendben, hogy először a zakót, aztán a nyakkendőt, aztán az inget, aztán a cipőt, aztán az oknit, aztán jöhet az új ruha, hanem azt mondja, hogy dobjátok félre. Hát szerintem láttatok ilyet, amikor az ember tépi le magáról a megbüdösödött ruháját, vagy a beszennyeződött göncét, és behajítja, nem a sarokba, meg a szennyes közé, hanem a kukába. Kidobja, dobjátok ki, és öltözzétek fel az újat. Ne félretegyétek az óembert. Nemrégiben éltem át ilyet, elszakadt egy hosszú kábel, olyan egybeöntött, forrasztott, még a villanyszerelő se tudja megjavítani, az kárba pocsétába ment, azt ki kell dobni. Aztán látom, hogy akinél ez így történt, meg mindig ott van a sarokba. És kérdezem, mit keres az itt? Miért nem dobtad ki? Életveszélyes. Hát jó lesz az még valamire. Nem jó semmire. Ki kell dobni? Mire jó az óember? Mire jó a családság? Mire jó a megromlott élet? Mire jó az Istentől való elidegededettség? Mire jó az érzéketlenség? Semmire nem jó. Miért őrizgetitek? Miért teszitek a polcra, suplótba, sarokba? Jó lesz az még valamire. Visszajön. Az Úr Jézus Krisztusnak van egy megdöbbentő példázata a megtisztított házról. Egy emberről szól, aki démoni befolyás alatt volt, aztán megszabadult, és azt mondja Jézus, ez olyan, mint az a ház, amelyből kiűzik az ördögöt, aztán úgy marad. És visszajön az ördög, benéz az ablakon, és azt mondja, néni, nincs itt senki. És maga vellé vesz még 7 annyit, és rosszabb lesz dolga, mint volt kezdetben. Vesétek el, hajítsátok félre, és újuljatok meg, lelketek, mondja az apostol, elmétek lelke által, belezavarodom, mert itt arról beszél az apostol, amit, hát mi magyarok nem vitatkozunk ezen, de a világ más táján nagy viták vannak, hogy minek kell fordítani a szent lelket. Magyarországon is vannak egy pár olyan nyugat majmolok, és elkezdték szent szellemnek fordítani. Lélek az, mert amit mi szellemen értünk, kedves testvérek, az az embernek a belső intellektuális, emocionális együttese, valóság, az, ami szellemük. Milyen szellemű valaki? Jó szellemű, rossz szellemű. Szellemes ember valaki? A lélekben az Isten erőt fogalmazzuk ki. És most azt mondja az apostol, hogy de az elménknek, a szellemünknek is megadja Isten kegyelemből, hogy át tud lelkesülni, át tud itatódni Isten lelkének a valóságával. A gondolkodásunk, a dolgokhoz való viszonyunk, ahogyan tekintünk a világra és benne önmagunkra. Újuljatok meg e szerint, mondja az apostol, és öltözzétek fel az új embert, az Isten szerint teremtett igazságban és valóságos szentségben. És végül, kedves testvérek, csak néhány rövid és gyors mondat az apostoltól, pedig ezek a gyors és rövid mondatok, ami egész életünkre vonatkoznak. Valaki azt mondta egyszer erre, hogy ezek olyan lózungok, napi parancsok, mint amikor a vezérlőtábornok, vagy bocsánat, a huszárkapitány, inkább magyarosan mondom, azt mondja, hogy lóra. Hát akkor a huszár tudja, hogy lóra ülünk. Lóról. Hát most ilyen lóra, lóról. Egy-egy vezény szó. Kicsit azért értelmezem, kedves testvérek. Vessétek le a hazugságot. Ugyanazt a szót használja az apostol. Dobjátok már le a hazugságot. És szóljatok igazságot. Kiki fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Haragudjatok ugyan, de ne vétkezzetek. Milyen kompromisszum képes az Isten. Mert lesznek és vannak, és voltak is pillanataink, amikor haragra lobbantunk, de milyen szörnyű, amikor az ember ezt dagasztja, keleszti, megőrzi, hazaviszi, habverővel betesze a hűtőbe, hogy meg ne romoljon a harag, aztán reggel előveszi és viszi tovább. Hát persze, hogy fellobbanunk. Hát persze, ha sérelemért. Hát persze, hogy felhorkanunk, ha bántásért. De ne menjen le a nap a ti haragotokon. Hálaadáson menjen le a nap. Megköszönve Istennek, hogy megőrzött és megtartott. Senki, mondja az apostol, az ördögnek ne adjon helyet. Itt a toposz szó szerepel, a toposz görög szó, az azt jelenti, hogy egy talpalatnyi helyet se. Egyszerűen mondom, mint a mesében, mint amikor a farkas kéreckedik a malachoz, csak a hátsó lábam, csak a másikat, csak a fülemet. Így kéreckedik a gonosz az életünkbe. Mindig ilyen, ha nem szeretsz, hát a keresztények nem szeretnek mindenkit. Nem ezt halljuk, ma is napszám ezt. Kiabálják a fülünkbe. A keresztények mindenkit szeretnek. Legfőképpen ellenségeiket szeretik. Elvágták egy francia pap torkát, Misen közben Franciaországban egy templomban, nem baj, mi szeretjük a torokvágókat. Gyalázzák a Krisztus nevét, keberre testvér, bűre csábítanak bennünket, korrupcióba vinnének minket, azt mondják, hogy jó a romlás, gyere, mert hát a keresztények mindenkit szeretnek. Csak a farkacskámat, csak a fülecskémet, csak a lábacskámat, ne adjatok helyet, toposzt, talp alatt nyit se, zárd ki, mert ha nem zárod ki, élet veszedelembe kerültél. Nagy harc ez. Mert, kedves testvérek, amikor a gonosz csábít, ó, de szépen beszél. Nincs olyan apostol, nincs olyan evangélista, nincs olyan zsoltáros, kedves testvérek, aki olyan szépen tudna beszélni, édesgetni, fülünkbe duruzsolni, mint a gonosz. Ő beszél a legszebben. Ne hagyjatok neki helyet. Aki eddig lopott, többé ne lopjon, hanem inkább munkálkodjék saját keze munkájával, és hozzáfűz az apostol azért, hogy megsegíthesse azt, aki szűkölködik. Ez a forradalom, kedves testvérek, én már nem is nagyon akarok tovább menni, majd mindenki elolvassa a többit, befejezem, mert éjfélig mondhatnám. Micsoda forradalom ez? Elmegy Pál apostol Efézusba, egy tolvajvilágba, ahol mindenki mindenkit becsap. Egyszer kiszámítottam, kedves testvérek, Magyarországon is, hogy tulajdonképpen senki nem jár jól. A szerelő becsapja a kuncsaftot becsapja a másik szerelőt becsapja a pincér becsapja a főnök, a főnököt a kisfőnök, a nagyfőnök. Körbe csaljuk egymást, mindenki leszedi a sápot, és mindenki boldogtalan, és mindenki megromlott. Azt mondja az apostol, hogy aki orzott, ne orozzon többet keze munkájával, munkálkodjék, és itt hozzátesz valamit, nagyon ez a forradalom, ez a forradalom. Nem csak azért, hogy meglegyen a saját betévő falatja, hogy legyen mit az asztalra tenni, hogy meglegyen az élete, ezért munkálkodunk, hanem hogy a szűkölködőnek is jusson. Marx Károly a nagy, vagy nem nagy, nem tudom, mindegy, nagy hatású filozófus, sokat beszélt az eredeti tőkefelhalmozásról. Ez azt jelenti, hogy az ember a munkában megtermel valamit, amit nem kell visszaforgatni a termelésben, még nem köt el önmagára, marad a láda fiába egy forint, vagy 10 forint, vagy 100 forint, és hát ő azt írja le, hogy aztán ebből újabb vállalkozást lehetne, újabbat, és akkor ugye ebből lesz a tőke, meg a kapitalizmus, a pénzhajthászás. És a keresztényeket vádolja ezzel, hogy ezt a keresztények találták ki. Sajnos azt hiszem, hogy nem olvasta az Efézusi levélnek ezt a vonatkozó passzusát, mert akkor ezt nem állíthatta volna. Azért munkálkodjék ki a saját kezével, hogy a szükségben levőt megsegítse. És akkor csak még egyet, kedves testvérek, mert így kell befejezni, azt mondja az apostol, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett nektek, minden mérgesség, fölgerjedés, harag, lárma, káromkodás, pedig kivettessék közületek a gonoszsággal együtt. Engedjetek meg egymásnak, legyetek jóságosak, irgalmasak, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett nektek. Kedves testvérek, ebből a hosszú buzdításból kivesszük és egymás alá sorakoztatjuk, hogy milyenek is voltunk a Krisztus ismerete előtt. Milyenek is azok, akik úgy élnek, mint a pogányok. Milyenek is azok, akik elidegenedtek az Istentől, kizárták magukat az Isten életből. Milyenek is azok, akikre azt mondja az apostol, hogy ó ember, amit el kell vetni, mi több, hivatkozom megint a Galata levélre, meg kell gyilkolni. Akkor hadd járja most át a szívünket, amit itt a végén mond az apostol, megengedvén egymásnak, mert az Isten is megengedett nektek. Nem az erénycsőszök erénytábláját írta le itt az apostol. nem arról beszél, hogy majd mi leszünk a világ spirituális, szellemi, lelki és morális meósai, és majd megyünk és pontozzuk az embereket, hogy ki jó és ki erkölcs, stb. Hagyjuk ezt meg, kedves testvérek, a komcsiknak. Ugye régen a kommunistákat neveztük komcsiknak, most a kommunikáció kapcsán vannak új komcsik, a komcsiknak hagyjuk meg. Ők mennek, pontoznak, beírnak, megsemmisítenek, van most már szociális média, lehet lájkolni, meg diszlájkolni, hagyjuk ezt meg önnek. Ti legyetek irgalmasok, megengedők, jóságosak. Hát nem azért vagyunk, nem azért vagyunk még, nem azért van üdvösség reményünk, nem azért ragyogott fel ránk Isten csodálatos napfénye, nem azért világosított meg bennünket, nem azért, hadd idézzem a múltkor ígét, támasztattunk fel együtt a Krisztussal, és ültettettünk együtt a mennyekbe a Krisztussal. Nem azért van jövőnk, mégpedig abszolút jövőnk, mert az Isten megengedett, egészen pontosan elengedett, elengedte a bűnt, elengedte a vétket, elengedte a nyomorúságot, elengedte a haragját, és megkegyelmezett. Testvéredhez, társadhoz, keresztény barátodhoz, hit útján járóhoz. Légy jóságos, légy türelmes, légy megengedő. Mert ahogy Jeremiás próféta mondja, éppenséggel siralmas énekében, csak az Úr nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk. Csak az Úr nagy kegyelme, hogy vagyunk és élünk. Nos hát, kedves testvérek, félre az óemberrel, és öltözzük az új embert. Fog még a régi kopogtatni, sokat fog még jelentkezni, sokat fogja önjogát követelni, sokszor fog még bennünket megkísérteni, és talán még térdre is rogyasztani, de öltözzük az új embert, azt a reményt, azt a valóságot, azt a hitet, hogy Krisztusban romolhatatlanságot, kegyelmet, isteni szeretetet és dicsőséget nyerünk. Ámen. Feleljön, kedves testvérek, Isten igéjére, 295. dicséretünk mindkét versének éneklésével, Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad vérendtel. Gyertek, imádkozzunk! Magasztalunk, Urunk, hogy szent lelked által bepecsételtél bennünket is az igaz életre, kegyelemből. Magasztalunk, hogy Krisztus útjára hívtál bennünket, és mennyei erőiddel megújítasz, hogy járjunk azon, kegyelmedből. Magasztalunk, mennyei atyánk, hogy úgy hívtál meg bennünket bűnbocsánatra, újjászületésre, szent életre, feltámadásra, örök életre, hogy nem bennünket, hanem Krisztusodat tekintetted, és nekünk megengedtél, hozzánk irgalmas voltál, bűnadósságunkat eltörölted, és nem a mi régi énünket, óemberünket tekintetted, hanem a te szerinted valót, az igazságban és szentségben teremtetett új embert. Add, hogy hadd járjunk ebben. Annyi romlás vesz bennünket körbe, annyi harag, annyi méltatlanság, annyi érzéketlenség, annyi rossz, annyi gyűlölet, annyi ember fordít neked hátat és idegenedik el tőled, és veti magát a másodpercig tartó élet mulandó és veszendő valóságába. Olyan könnyen meginog a hitünk, amikor azt látjuk, hogy a tiéd viszont szenvednek, és olyan könnyen megcsal bennünket a kísértő, és visz bennünket tévutakra. Őrizz és óvj meg bennünket, mennyei atyánk, és segíts minket az új életben, hogy igazán fölöltözhessük a te szerinted való új embert a Krisztus dicsőségére, embertársaink javára, az igaz és a szent élet fölragyogtatására, mindannak elvégzésére, amire te magad rendeltél bennünket. Kérünk a szomorkodókért, vigasztald őket a feltámadott Krisztus erejével, könyörgünk a betegekért, a gyógyulásra várókért, áld meg orvosaik, gyógyítóik kezét, és hozd őket vissza közénk, hogy velük együtt adhassunk hálát a te szabadításodért. Könyörgünk a nincstelenekért, a magukra maradottakért, a gyengékért, a kicsinyekért, a kiszolgáltatottakért. Áld meg, Urunk, a mi két kezünk munkáját, hogy mi őket is segíthessük megszerzett javainkból. Könyörgünk, Urunk, a háborút szenvedőkért, a bombázott városok, szerencsétlen polgári lakosságáért, a menekülni kényszerülőkért. Adj békességet, Urunk, a világban, és könyörgünk a hatalmasokért, a nagyokért, a cinikusokért, akik vérbe, bajba, romlásba rántják a világot. Fordítsd szívüket, lelküket önmagad felé, hogy a világ békességét, a rájuk bizottak javát szolgálják. S mi érettünk is, Urunk, add, hogy igéd áldott magvetéssel lehessen bennünk, s megteremhessük annak gyümölcsét nagy neved dicsőségére. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Most Isten tiszteletünk végén először 455. dicséretünket énekeljük, 455. dicséretünknek utolsó két versét, menjünk vígan sietve, hisz utunk egyre fogy. Utána a nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük, és végezetül vesszük Isten áldását.
Thank you.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete és a Szentlélek megtartó közössége legyen és maradjon velünk, most és minden időben. Ámen. Áldás békesség Isten velünk.